Ment is, még az éjjel, és ahogy az uradalom székhelyre érkezett, látta rögtön, hogy itthon elemében van itt. Volt diadalkapu. Ó, jogászkori álom! Egy fiatal fenyőerdőt ledöntöttek miatta. És voltak, bár a hirtelen jövetel okán csak rögtönzötten, fehér ruhás lányok, és volt különösen sok nép a munka mellől elhajtva és beterelve a jószágigazgatói kastély udvarába, amelyet egy részük ismert, főképpen az onnan kirohanó idegen kutyák harapása után. A forró napban levetett kalappal állott a nép, és az ünnepi, tehát téli ruhában szinte párolgott. Bután, alázatosan, de nem titkolható rossz akarattal néztek az idegen szájára, akinek csak egy-egy szavát, ha érthették. Azt, amely az ő nyelvükbe is átment, és aminek megörültek mindig, egy-egy csoportjuk az ilyen szóra érjenzett is. Tetszésüknek különben kifejezést szegények nem igen adhattak, bár ha látták, hogy az uradalom ezt így akarja. Egyáltalán hirtelen jött az egész. Nem adták ki nekik, hogyan viselkedjenek, és ha egy-egy katona viselt béres, csizmás, boltos nem tartja őket össze, el is szélednek mindannyiszor, amikor a szónok nyugovót tart, vagy iszik. Meglátszott rajtuk, hogy nem jól érzik itt magukat, félnek. És ennek a csúf érzésnek a rút moraja töltötte be az udvart, amelynek állattá aljasított, boldogtalanná tett néhány száz emberét, egyetlen hercegi szó emberré és boldoggá tehette volna. És nem is a nagylelkűség szavára, csak is az okosság egy mondására lett volna szükség. Csak arra, hogy aki kis földet akar bérelni drága pénzért, az jöjjön. Az újságíró pedig a nemzeti állam kiépítéséről beszélt nekik, mindazonáltal, ami a nemzeti minőséget illeti, mérséklettel, de oly hosszasan, hogy az uradalmi tisztnek arcán a rizspor megindult a forróságban. Az idegen ajkú jószágigazgató, aki mint nyugalmazott törzstiszt nem rokon szenvezett a politikával, már-már a száját húzogatta, de nem a megvetés érzelmeivel, hanem határozottan butaütésesen. Az újságíró azonban még egy jó fertály óráig tovább szerette a hazát, és erre felszólította a népet is, amely jó akaratú morallyal, majd kieszközölt és közvetített éljenekkel felelt. Végül imádkoztak a hercegért, mert ez minden választási kampány minden nagyobb mozzanatában így volt kiadva. Néhány öreg paraszt le is térdelt. A pópa közben jajgatott, a csizmás boltosok lekapták hüvegeiket, hátukat meggörbeztették. Mintha valami különös epidémia szállta volna meg az egész udvart. Az újságíró fent nagyon is felül érezte magát, és ebben a pillanatban talán szerette is a hazát, mely igen felséges jogok gyakorlásához segítette őt. Lázas, élénk és boldog volt egész napon át. Látta, hogy itt minden biztos. Sunyin, de babonás tisztelettel néz nekit rá. A főtiszt talán tudja is, hogy mit jelent ő a fenségre nézve. Már nagyságolja. A kastélyba, a hercegi szobákba kvártélyozza be. Ott van, amíg le nem vetkezik, és amikor elbúcsúzik tőle, súgva mondja. Ő fensége a fenséges asszonyhoz utazott. Ő fensége barátnője, ha éjjel meg nem jön, reggelre megjön. Sokkal jobban meg volt elégedve magával, mintsem, hogy lemondjon öntudatáról és elaludjék. Rendkívül élvezte a módot, azt, hogy a barokk fodros párnákon tenyérnyi nagyságú címerállatok vannak kihímezve, és ő a képét éppen arra fektetheti. Horgolt sárga sejem takarója is címeres, és az ancienitás illata van rajta. Gondolta magában az újságíró egészen komolyan. Ám hogy a régi jómódnak különösen jó illata van, az közismert dolog, valamint az is, hogy a szegények, ha hozzájutnak ehhez az illathoz, rendszerint megszédülnek. Korunknak most kélyesen nyújtózkodó hőse is ezúttal egyszerre megértette, és átérezte azt, amit a történelemből, főképp a magyarból eddig nem jól értett, és nem érzett semmiképp. Azt, hogy luxuskedvelő állatok vagyunk, vagy leszünk csak hamar. A hazaárulás technikáját az újságíró ezúttal látta, mégpedig nem is mint valami nehéz, természetellenes és szövevényes, hanem mint egészen egyszerű és plauzibilis dolgot. Azonban nem a nagy hazaárulást, csak a kicsint és az alkalmit kell itt érteni. A vendég szivarozgatott és hallgatózott. A régi bútorok bizony nyikkantak egyet. A fenséges család házi kísértetei is neszeltek az újságíró tiszteletére. Vagy puderezett hajú ősök és vékony, hosszú szájú, lapos mellű ősnők restelték, hogy egy papszavó fia fekszik a koronás vendégágyban. Az újságírónak talán még sohasem volt így kellemetlen az eredete, és igen erősen képzelődött, hogy emiatt itt még bajba keveredhetik. Félálomba merülvén, egyszer föl is rettent arra a képzelődésre, hogy egy tubákos orró kumornyik megérinte a vállát és szól. Micsoda szemtelenség! Ide tolakodni ebbe az ágyba! Marss ki! Az alsó cselédekhez, a pecsenyeforgatókhoz! Azonban nem a kumornyik állott előtte, hanem Júli. És most nem cselédruhában, hanem hercegnői csipkepongyolában, és ehhez képest bepuderezett hajjal. Ha a fiatal ember ebben a pillanatban és ilyen viszonyok között látni tudott volna részleteket is, okvetlen megfigyeli, hogy az asszony öltözetének, ami a harmóniát illeti, nem használt a gyorsaság. Júli ki is nevette magát. Komikus vagyok mi, de szép vagyok, jó vagyok, he! A hercegnő nagy hozzám képest, és nem hoztam hálóréklit. Aztán nekem ez lyukszot csinál. Beszélj hát, örülsz, hogy eljöttem? A fiatalember kissé készületlen volt mindenféle szónoklatra, és most már csak ugyan tartott attól, hogy nem hagyja el a hercegi kastélyt a maga lábán. Zavartan speechelt, és engedelmet kért, hogy ágyban fogadja, mire Júli dühbe jött. Ti írók mind affektánsok vagytok. Én egy napra lejövök. A herceg mondja, Júli, menj és lássad, nehogy annak a fiatalembernek baja legyen. Ha belefogtunk, emeljük föl, ezt követeli a férfi becsület. És te gyáva! Az asszony befogta a férfi száját, nehogy azt szónokolhasson, ő beszélt. Tudod-e, hogy féltem, megszökör? Azt hittem, hogy te is olyan férfi vagy, akinek nincs kitartása. Kezdenek, aztán elfáradnak mindjárt, és tovább mennek. Mi csak nem szaladhatunk utánatok. Erős althangja, teli kacagása fölverte a bolthajtásos termek csendjét. A férfi intette, hogy csendesebben. Mondta a népleánya. Ez nem olyan hely, amelyet tisztelni kell. Itt nem születtek hercegi gyermekek. Ide őfenségeik nem hozták el híres családi erkölcseiket. Itt vannak a hitbizományban a legjobb ágyak és a legjobb borok. Te, fúj a szemembe, ha te apád is nem volt mesterember. Látom arról, hogy a kezedet minden ok nélkül a szájadhoz viszed. Az én apám kőműves volt. Júliban egyszerre kitört a színésznő. Belékezdett egy utcai dalba, amelynek a hőse 10 mesterlegény és egy malterhordó leány volt. És a régi belga csipkékkel csinálta hozzá a dekoratív elemet. Óriási kedve támadt. Mindenen nevetett, mindent kicsúfolt, főképp a fiatalembert, akinek nehéz és alapjában sivár kedélye nem tudott fölemelkedni a helyzet szokatlanságához. A férfinak még imponált a magas uraságok, egy kicifrázott, kivattázott óriási vacka. A színésznőnek azonban nem volt egyéb, mint díszlet. Megparancsolta a fiatalembernek, hogy öltözön föl, a fönségnek egy katonaköpenye éppen kéznél volt, aztán karonfogva mutatta meg neki a díszlet jeles helyeit. Ez az otromba nagy hálóterem, ezt nézed meg. A herceg atya itt végezte be életét, itt, és nem a családi házban. Az öreg, tudni kell, nagy ravasz volt, vidáman élt 80 éves koráig, de akkor leesett a lábáról, mindig feküdnie kellett. Nem volt beteg, csak elgyengült. Ennek okáért, hogy a gyöngeség erőt ne vegyen rajta, 6 pár 16 éves rutin leányt hozatott föl a faluból. Azok éjjel-nappal itt tartózkodtak-e szobában az öreg körül, fiatal lélegzetüket, hogy beszívja, és ezzel ő maga is fiatalodjék. Keskeny ágyaiknak a helye itt van a pallón. Csak én értem volna akkor, csak én lettem volna az egyik ruténlány. A családhistória orgiáinak rövid, de alapos ismertetése felgyújtotta a fiatalembernek rendszerint nem könnyen szárnyaló fantáziáját. Fölkiáltott. Nagyszerű ember volt, éljen! Ezek mind nagyszerű férfiak. Gyalázatosak, mondta Júli harag nélkül. Miért? Mert a 6 pár rutin lányt aztán néhány ezüstallérral fizették ki. Azokból 6 pár úri dámának kellett volna lennie. Azért a förtelmes néhány hónapért legalábbis nyugdíj járt volna nekik. Fúj az öreg, az Isten nyugtassa, nem volt korrekt ember. Csak mindig mondta, alig, hanem ő is mondta, hogy az. Hely, az enyém is, ha én nem volnék én. Júli népies mozdulatot tett kezével, és leülvén az óriási ágy szélére, ennek a káváját verte, úgy harsogott. Ezek mind azt hiszik, hogy az Isten pusztán az ő kedvükért teremtette a földet, és minden csak értük van. Ha egy gyerek ürgét fog a mezőn, az az ürge az övék. Amikor a herceg engem magának elvett, egy fél évig kölcsönpénzből kellett élnem. Gránát ékszereket és ingombokat hozott. Mind odaadtam barátomnak, a baritonistának. Nyilván azt akarta ez az öreg férfi, hogy önmagáért szeressem. Amikor el akart hagyni, negyedrész értékükre leszállott részvényeket hozott az udvarmestere. Kidobtam, még a lábammal is segítettem rajta, hogy gyorsabban haladjon. Arra a fenség visszajött, és azt mondta, te egy fes lány vagy, csak próbára akartalak tenni. Kapott egy jó nagy gorombaságot. De úgy látszik, ez kell nekik. Néha föl kell ezeket világosítani, hogy nem istenek. Csak hogy ez nagyon bajos. Az okos embereket nem igen tűrik a maguk közelében. Én kivétel vagyok. Azért van, mert én nagyon kedves vagyok. Komolyat, tréfát így vegyített össze az asszony, aki ezúttal nyilván haragudott a hercegre. Minden esztendőben megtörtént ez egyszer-kétszer, amikor a fenség felnőtt leányai apjukat el akarták mellőle intrikálni, és az egy kissé bele is ment a tervükbe. Rendesen nyáron és karácsony táján szokott ez megtörténni, de eddig nem volt baj. Ő fensége kiélvezte a családi boldogságot, és egy hét múlván visszatért. A fiatalember szívében kissé elhidegedett az asszony iránt, amikor meghallotta, hogy ilyen válság köszöntött be hozzá. Azonban nem volt hozzá kevésbé szíves, alázatos és szerelmes. Az idegen, a regényes, sőt történelmi hely ugyan elfogadottá tette a hangját, mégis tőle telhetőleg udvarolt. Ám a nő megismerte hangjának hamisságát, megérezte érzelmeinek csináltságát, és megvetőleg hárította el magától. Menj, mondta, ostoba vagy, nem tudsz velem bánni. Hát hogy kell? Sehogy. Megfogni a kezemet. Nem szólni egy szót sem. Csak nem szavalni. Néha sóhajtani egy nagyot. Mindig a szoknyám szélén ülni. Ha alszom, aludni. Ha ébren vagyok, ébren lenni. Ha eszem, enni. Mindent úgy tenni, ahogy én akarom. Én csak azt a férfit szeretem, aki nekem engedelmeskedik. Jól van, engedelmeskedem. egymásba fonták az ujjaikat, és így lóbálták kezüket, mint vasárnap este a sétányon egy artiszti pár. Mint egy posztott csillagos katona és bekötött fejű cseléd. És olyan formán beszéltek is, mert a herceg barátnője így akarta. Beszéltek a köztük megtörténendő egybekelésről, pedig épp oly biztosan tudták, hogy ebből nem lesz semmi, mint ahogy biztosan tudja ezt az egymás bolondító asszonyi pár. Közben egy-egy puha csók is esett. Nem volt péntek. A szolgai eredet erőt vett mind a kettőn, és a nagyszerű enteriőrök immár nem voltak kedvükre valók. Elindultak keresni valami egyszerűbb szobát, miközben Júli megéhezett. A nagy ebédlőben terítve volt a számára. Óbor, pezsgő az asztalon. Leültek lakmározni, és az asszony ugyancsak rendesen evett és ivott. Bele is szédült a mámorba mind a kettő. Az egyik a férfi életében először. Ám nem lett vidám, inkább fölötte szomorú. Az anyját siratta, a hazát siratta, és oly erősen érezte a lelkiismeretét, mint gyomrában a tüzes folyadékot. A jó herceg, kitűnő és nemes őfensége, ezt nem érdemli tőlem, hogy én a családi otthonában, amikor ő jót tesz velem, és nem védekezhetik, bűnt kövessek el ellene. A szó szoros értelmében sírt. Az asszony méltányolta fájdalmát, törülte könnyeit, de szintén könnyezett, mert alapjában jó szívű volt, amint az már eddig is kitűnt. De egyszerű természete és jókedve mégis győzött. Elismerte a férfi előtt, hogy nála becsületesebb embert még nem ismert, és hogy ezt alkalomattán meg fogja mondani a hercegnek. Megnyugodtak valahogy, és miután a hajnal közel léte a befüggönyzött és bespalettázott termekben is érezhető lett, még egy sétát tettek, mielőtt elpihennének. Útjuk közben egy kedves kis fehér szobára bukkantak. Júli itt tréfásan szalutált. Itt volt a herceg fiatal, ide hozta az első feleségét. Jó estvét! A fiatalember szintén szalutált, de nem tréfásan, hanem némileg meghatva. A szegény emberek rongyos paraszkakasai odakint reketten üdvözölték a hajnalt. Vagy hívták vissza a fiatal tyúkokat, amelyeket mind az uradalmi asztalon fogyasztottak el? Nem lehet tudni. A legegyszerűbb dolgok is olyan rejtelmesek. Szerda volt. Délfelé a kasztellánus, sőt, maga a jószágigazgató is jelentette, hogy ő méltósága. Ez volt a Júli címe itt, az éjjel megérkezett, és szívesen látja a jelölt urat magánál. Asztalos Aurél frakkot is hozott magával, és mert eszébe jutott, egy francia regényből, hogy az előkelő és hálás szerelem, ha csak lehet, frakkot ölt, noha dél volt, mégis gálának költözködött, és úgy jelent meg Julinál. Az igazgató is jelen volt, tehát szép szertartással folyt le a vizit, amely alatt az újságíró úgy tisztelte a meghódított kedvest, mint egy hercegnőt, akinél először van audencián. Formás volt, alázatos és úri volt. Legalább ő úgy érezte. És amikor egyedül maradtak, akkor sem lépett az asszonyhoz közelebb, tettette, mintha az agyából kiesett volna az a kis intermezzo, a méltóságos asszony útjáról és Gastienről tudakozódott. Júli, a becsületes és egyszerű lény, nem állhatta soká, megtapintotta az órát és szólt. Maga a legnagyobb hazug. Ki nem állhatom a jezsuitákat polgári ruhában? Aurél még mindig udvariaskodott és hajlongott, míglán az asszony megcsípte a karját. Ugyan kinek színészkedel? Kinek? Nekem? Magadnak? És ez az ostoba frak. Ti férfiak mindig csaltok. Már nem is kezdhet veletek egy becsületes nő. Az asszony vidám volt, mint a harci kanári madár, amikor friss tyúkhúrt, új eledelt tesznek be a kalitkájába. A férfi pedig méltóságos, elégedett, és tisztesen, sőt, kedvesen szomorú. Egyébként úgy érezte magát, mint egy igazi úriember, amely elnevezéssel az ifjú publicista és társai, kik vele konzseniálisak, annyit veszködnek a legújabb időkben. Asztalos Aurél most is példázgatolódott vele, hogy ő úriember, és bizonyára jóhiszeműen ejtette ki ezt a fellengző szót, nem gondolván arra, hogy mi felfúvalkodott és oktalan majomkodás ez, és hogy igazi úr ő meg a fajtája sohasem lehet. Ahhoz legelsőbben ancienitás kell, az, hogy már a nagyapjának az apját is annak nevelték legyen, vagy ha ez nem történt meg, akkor egy kemény és puritán karakter, aki minden pillanatban halni kész e szóért, és bizonyára meg is hal e fogalomért. Úriember! Nyavajás jelző, melyet újra kitalált a magyar társadalom számára valami munkátlan alak, hogy magának hivatást, pozíciót és jogkört találjon. Ám amikor meg-meg állapította a fogalomnak kriterionját, már eleve el volt telve uratlansággal és azzal az elhatározással, hogy noblesszt fog követelni a szobapincértől is. De neki, ha úgy tetszik, előre meg vannak bocsátva a szobapincéri hangulatok, sőt, ha nem nyíltak, a cselekedetek is. Úriember! A mi kis hősünk valóban érezte most, hogy ő az, és az emberi lények túlnyomó részét, rossz szívűség és öntudatosság nélkül a szolga szerepére kárhoztatta. A kiválás korszakában így készülnek az új meghatározások, amelyekről Széchenyi még nem tudott, pedig megvolt benne az úrnak egyetlen igazi kvalitása, a nagylelkűség és az önfeláldozás.